Kegyelem legyen néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és megváltónktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve a 329. dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Keresztség sákramentumát megváltunk az Úr Jézus Krisztus szerzette és rendelte. A szereztetés igéket olvasom a Máté evangélium a 28. fejezetének utolsó verseiből. Jézus Krisztus mondja, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Mielőtt ennek a parancsnak engedelmeskedve a kisgyermeket megkeresztelnénk, előtte még két kérdést intézek hozzátok, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a Magyarországi Református Anyaszent Egyháznak. Ha így van, felejétek, akarjuk. Ígéritek, hogy úgy nevelitek őt, és neveltetitek őt, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tehessen vallást a konfirmáció alkalmával a gyülekezet színe előtt. Ha így van, felejétek, ígérjük. Most a gyülekezettel együtt tegyünk vallást a mi keresztény hitünkről, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes, keresztény anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el és imádkozzunk. Istenünk, jó atyánk, mindenek előtt hálás szívvel köszönjük meg neked a drága gyermek életét. Köszönjük, hogy nekünk ajándékoztad őt, és köszönjük, hogy fogantatása pillanatától óvtad, vigyáztad az ő életét, és hát a teremtő hatalmad csodája folytán itt lehet most közöttünk és velünk. Köszönjük mindazt az örömöt, boldogságot, amit azóta kaptunk, amióta közöttünk van. Áldunk és magasztalunk érte. És köszönjük azt is, Urunk, hogy a legfontosabb, amit ma a keresztelésekor nekünk el akarsz mondani, az az, hogy szereted őt. Azért teremtetted és úgy teremtetted őt, mert szereted. Köszönjük azt is, Urunk, hogy szereteted jele, hogy Jézus Krisztus a Golgotai kereszten az életét áldozta érette, hogy legyen neki bűnbocsánata és örök üdvössége. Erre a Golgotai áldozatra, Krisztus érette és kihullott vérére utal az a pár csöpp víz, ami a homlokára hullik majd. Köszönjük, hogy szereteted jele lesz az is, hogy hűséges leszel hozzá. Minden napon, földi élete során is, és azon túl, reményünk szerint örökké. Köszönjük, Urunk, hogy adtál nekünk felelősséget is, hogy úgy éljünk ő előtte, hogy ezt a legfontosabb üzenetet, hogy az Isten szereti őt, elé tudjuk élni. Édesapja, édesanyja, keresztszülei, a család minden tagja. Áld meg azért, Uram, a család minden tagját élő hittel, hogy ők maguk bizonyosodjanak meg először arról, hogy Te mindenkinél jobban szeretsz minket. Segíts erről tanúságot tenni majd, ami drága gyermekünk előtt. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus szeretetére és hatalmára bízhatjuk őt most, és élete minden napján. Légy ezért áldott, Urunk. Amen. Albert, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Ügyes vagy. Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg, világosítsa meg az Úr ező orcáját te rajtad és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr ező orcáját te reád, és adjon néked békességet, ami Urunkért, a Krisztus Jézusért. Amen. Tessenek helyet foglalni. Foglaljunk helyet, testvéreim, és keressük meg a 86. Zsoltárunkat. A 86. Zsoltár első három versét énekeljük. Az első így kezdődik: Hajtsd hozzám, Uram, füledet, és hallgasd meg kérésemet.
Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a János írása szerint való Szent Evangélium 5. részéből, a 37. verssel kezdődő és a 47. verssel bezáródó ige szakaszból. Jézus mondja, aki elküldött engem, maga az Atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok. Az ő igéje sincs maradandóan bennetek, mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek én rólam. És mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Dicsőséget emberektől nem nyerek, de ismerlek bennőtöket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. Én az én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem. Ha más jönne a maga nevében, azt befogadnátok. Mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, azt nem keresitek. Ne állítsátok, hogy én vádollak majd bennőtöket az Atyánál. Van, aki vádol titeket, Mózes, akiben ti reménykedtetek. Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek, mert Mózes rólam írt. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mi módon hisztek az én beszédeimnek? Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Szerető mennyei édesatyánk, hadd köszönjük meg a most záródott tanévet, a nagy nehézségek közepette is helyt álló tanárokat, vallástanárokat, hitoktatókat és drága gyermekeinket. Köszönjük a hasznos tudást, köszönjük azokat, akik az erkölcsi megújulásért tudatosan tettek, a sokféle torzulás ellenére is rendet követeltek. Könyörögve kérünk, szerető mennyei atyánk, hogy adj a holnapért felelős bölcsvezetőket és tanárokat. Köszönjük ígédet, köszönjük a Bibliánkat, Jézusra vezérlő mesterünket. Dicsőítünk téged, Krisztus, mindazért, amit elmondtál és megmutattál Isten hatalmáról, jóságáról és gondviselő szeretetéről. Jöjj most lelked által közel, vigasztald a gyászolókat, betegeket, elesetteket. Kérünk az árvákért, a magányosokért. Adj szemeket meglátni őket, lábakat menni értük és hozzájuk. Adj lelket imádkozni, könyörögni életükért. és adj nekünk kezeket, amelyek adnak nékik. Formálj bennünket, Urunk, ígéddel, szent lelked által, ma is, most is, itt is, a Krisztus Jézusért. Amen. Az ige meghallására készülve, így fennállva 155. számú dicséretünket énekeljük. 155. számú dicséretünket. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt a már előbb is olvasott igeszakaszból, a János evangéliuma 5. részéből, annak 39. versét. Jézus ezt mondja: tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek. És ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Foglaljunk helyet. Mint bizonyára a legtöbb gyakorló keresztény számára ismert tény, hogy ez az esztendő a Biblia éve, kiemelten is beszélünk a Szentírásról, Isten igéjéről a különböző keresztény templomokban. Pár nappal ezelőtt a média, a rádió, a televízió, az újságok hírt adtak arról, hogy a magyar parlamentben megemlékeztek a Biblia évéről. És mert egy megemlékezés is elhangzott, a felszólalók igyekeztek a megszólalásaikban párthovatartozástól függetlenül idézni egy-egy hozzászólásukhoz odaválasztott bibliai ígét, igeverset. Aztán ez a parlamenti Biblia évéről való megemlékezés azzal zárult, hogy a történelmi egyházak három püspöke Bibliákat vitt be a parlamentbe, és mindazon képviselők számára, akik igényelték, vagy elfogadták, adtak egy-egy Bibliát. Amikor ez az év megkezdődött, akkor jeleztem már, hogy ebben az esztendőben többször is szó lesz kiemelten a Bibliáról. Ma is egy ilyen istentiszteletünk lesz. Ma közelebbről arról fogok szólni, hogy kiről beszél a Biblia. Kiről szól a Biblia? Ez a különös, sok viharon átment, mindent túlélő, csodálatos könyv. Kiről szól a Biblia? Luther Márton egyszer azt mondta, hogy a világ legnagyobb mártírja a mi atyánk. Mármint, hogy ez az imádság, az úri ima, a mi atyánk. Azt mondta Luther Márton, azért a legnagyobb mártír a mi atyánk, mert ez egy olyan ima, ami ellen rengeteget vétenek az emberek, amivel annyi visszaélés történt, sokan és sokszor elmondják, gyorsan, hadarva, oda se figyelve. Sokan vannak, akik egyszer valahol megtanulták, de már egyáltalán nem mondják, és lassan zavarba jönnek, ha betévednek egy keresztény templomba, és felhangzik a közösen mondandó ima, és már csak mondat vagy szófoszlányok jutnak eszükbe. Ezért mondja Luther Márton, a legnagyobb mártír a mi atyánk. Azt hiszem, hogyha a reformáció óta eltelt közel 500 év eseményeire és mai állapotunkra visszagondolunk, akkor ki kell javítani Luther Mártont, és azt kell mondani, hogy a legnagyobb mártír a Biblia. A Biblia. Nincs ma sem a világon népszerűbb könyv, az Egyesült Nemzetek szervezete kimutatása szerint ma is ez a világ legnépszerűbb könyve, a Biblia. Ebből vesznek a legtöbbet az emberek, az egész világon. Ezt olvassák a legtöbben. És ezt magyarázzák a legtöbben. A maguk számára, maguknak, sokszor másokról. Nincs olyan könyv még a világon, amelyet ilyen sokan olvasnak, és ennyien félre magyaráznak, mint éppen a Biblia. És mennyien vannak, akik félre élik, akik megismernek bibliai ígéket, és valami egészen mást élnek, cselekszenek, mint amit meghallottak és megismertek. Igen, a legnagyobb mártír már nem a mi atyánk, hanem a Biblia. Gondoljátok csak el, hogyha ma valaki a kezébe veszi, mint egy filozófus. Elolvassa, azt fogja mondani, ez egy kitűnő filozófia történeti emlék. Az ókori keleti bölcsek csodálatos gondolkodása van benne. Nagyon szép, régi relikvia ez a Biblia. Ha egy irodalmár veszi kezébe ma a Bibliát, és végigolvassa, azt fogja mondani, hogy ez az ókori népköltészet talán legcsodálatosabb darabja. Héber és görög folklór van benne. Gyönyörű szép irodalom, szerelmi költészet. Ha egy régész veszi ma kezébe a Bibliát, akkor azt fogja mondani, hogy az ókori emlékek ásatásaihoz ennél nincs csodálatosabb vezérkönyv, útmutató, és ráadásul még hiteles is. Rengeteg történelmi esemény csak a Bibliában van megírva. És kiderül erről a Bibliáról, hogy sok ezer évvel ezelőtt történt események nyomait megtalálják ott és úgy, A régészek, ahogy meg van írva a Bibliában. Egy pár évtizeddel ezelőtt, amikor Jeruzsálem városát közművesítették, akkor a munkát végző tervező mérnökök elakadtak, és volt köztük valaki, aki azt mondta, hogy nincs erről írás a Bibliában, hogy hogyan is építették annak idején a víz és a csatorna rendszert. Nincs ennek valami nyoma? És elővették a Bibliát, és ahol elakadtak, onnan a bibliai leírás tovább vitte őket. Ha egy történész veszi kezébe a Bibliánkat, akkor azt mondja, hogy micsoda tárháza ez a múltnak a kutató számára. És sorolhatnám, sorolhatnám. Éppen ebben van a Biblia mártíriuma. Mert kedves testvérek, a Biblia nem filozófia, nem költészet, nem régészet, nem geológia, nem biológia, egyik sem. És aki ilyen szándékkal veszi kezébe a Szentírást, kezébe veheti, sok fontosat, érdekeset, hasznosat talál. De a Biblia valami más. A Biblia teológia. Istenről szól, és rólunk a Krisztus Jézus által. A Biblia, testvérek, nem valamiről szól, hanem valakiről szól. És ez a valaki, a Krisztus Jézus. Erről beszél az Úr Jézus a most fölolvasott ígeversben is, amikor kijelenti ezt. Az írások rólam szólnak. Jézus korában a Biblia az Ószövetség volt. Az Ószövetség volt. Jézus is azt olvasta, és ezt olvasva többször is kijelentette, hogy amit Mózesnél olvastok, a Proféták könyvének a jövendőléseiben olvastok, vagy a Zsoltárok könyvében olvastok, az mind én rólam szól. Az írások, mondja Jézus, én rólam beszélnek. Kedves testvérek, ez azt jelenti, hogy akkor olvassuk jól a Bibliánkat, ha Jézusi módon olvassuk. Először is, hogy nem valamiről szól, hanem valakiről. És ez a valaki, akiről döntően szól, ez a Krisztus Jézus. Megtalálni, fellelni a Biblia olvasása közben, azt, hogy ez Jézusról szól, és úgy szól az Istenről, és úgy szól én rólam, de Jézusról szól. Hadd emlékeztesselek bennőtöket arra, hogy amikor Jézus feltámadott a halálból, húsvét után találkozik az Emmausi tanítványokkal egy úton. És azok mennek szomorúan, mert elveszítették Jézust, és Jézus elkezdte nekik magyarázni mindazt, amit róla mond a Biblia. És miközben hallgatták ezek a tanítványok Jézus Biblia magyarázatát, régi ószövetségi ígék jövendőléseit önmagáról, így olvassuk, elkezdett gerjedezni a szívük. És majd eljön a pillanat, hogy fel is ismerik Jézust. Pál apostol egy nagyon komoly, hithű zsidó ember volt, de a Biblia titka csak akkor nyílt fel előtte, neki is csak ószövetsége volt, csak akkor nyílt fel előtte, amikor Krisztust kezdte meglátni benne. Mindenben, amit olvasott. Mert az írások, mondja Jézus, rólam beszélnek. Ami a kezedben van, mint könyv, a könyvek könyve, azok rólam beszélnek. Így mondja ezt a második korintusi levélben Pál. Megtompultak az ő elméik, mert ugyanaz a lepel mind e mai napig ott van az Ószövetség olvasásánál, felfedetlenül. Mivel, hogy ez a lepel csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mondja tovább Pál, mindmáig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul a szívükre. Mikor pedig megtérnek Krisztushoz, lehull a lepel. Igen, Krisztus volt a kőszikla, akiből a víz fakadt a pusztában. Igen, az egész ószövetségi törvény, Krisztusra vezérlő mester. Igen, Krisztus a keresztény gyülekezetek húsvéti báránya. Akármerre lapozod azt a Bibliát, mindig és mindenütt rátalálhatsz Jézusra. Amikor megszületik Jézus, a keleti bölcseknek, a proféták, Mikiás proféta könyvéből adják meg az eligazítást, hogy Jézusnak hol kell megszületnie. Igen, a Szentírás Krisztusról szól. És mit mond róla? Hát ilyeneket például, hogy ez a Jézus valóságos történelmi személy volt. Valóságosan élt. Valóságosan köztünk járt. Aztán ilyet mond róla a Bibliánk, hogy ez a valóságos történelmi személy Isten tulajdon fia volt. Jézus ezzel az Isten fiúi tudattal, öntudattal beszélt és cselekedett. Úgy annyira, hogy az ellenségei is ezt mondták róla, megint idézem a Bibliát. Senki nem teheti ezeket a jeleket, hanem csak, ha Isten vele van. Testvérek, az Úr Jézus az Ószövetség összes nagy messiási proféciáját betöltötte. Mindent. A fogantatása, a születése, az életútja, a szenvedése, a halála, a feltámadása, mind-mind megvan írva évszázadokkal előre az Ószövetségben. Mózesnél, a prófétáknál és a Zsoltárok könyvébe. Ezért mondja Jézus, az írások rólam beszélnek. Az egész írás rólam beszél. Az egész Biblia én rólam beszél. És azt mondja el, hogy ez a Jézus az egész világ megváltója lett. Amikor kereszthalált szenvedett, akkor megtörte a bűn hatalmát, a tiédet is. Levette rólunk az Isten ítéletét, a tiédet is rólad, és feltámadásával legyőzte a halált. Ez a Jézus, testvérek, nem csak a múlté, de a jelené és a jövőjé is. Ez a Jézus most is uralkodik. Azt mondják az írások, hogy nevére meghajold minden térd, a föld alatt lévőké, a földön és a föld felett lévőké. Minden térd meghajol Jézus neve előtt. Azt mondja a Szentírás, hogy a történelem Jézus akarata szerint zajlik. A direkt akarata és a megengedő akarata szerint zajlik. Azt mondja továbbá a Szentírás erről a Jézusról, hogy amit itt a földön elkezdett, az ördög ellen vívott harcát ma is folytatja. Meg se gondoljuk, hogy a világ feszültségei mögött egyetlen egy dolog húzódik meg a Szentírás szerint. Jézus harcol a gonosz ellen. Mi azt gondoljuk, hogy népek ugranak egymásnak. Pénzhatalmak feszülnek egymásnak. Valójában egy óriási harc folyik a Szentírás szerint. Jézus harcol a gonosz ellen. Mert ez a világ a Biblia szerint a sátáné. Ezért ebben a világban folyik egy számunkra láthatatlan, de mégis valóságos harc, amit Jézus vív a gonosz ellen. A történelem, a világ, a földi lét legnagyobb harca ez. Jézus rombolja az ördög munkáit. De bennünk is. A templomok ezért épültek. Isten ígéje azért szólal meg, hogy bennünk is lerombolja az ördög munkáit. A bűnös indulataink munkáit, a tisztátalan lelkünk munkáit, a tisztátalan kezünk munkáit, a tisztátalan gondolataink munkáit, hogy lerombolja. Ez a Jézus, akiről a Biblia beszél, Istenre és az ő csodálatos országára mutat. Azért, hogy válaszoljon az ember örök kérdéseire. Van-e Isten? Milyen az Isten? Mit csinál az Isten? Mit várhatok az Istentől, ha van? Jézus azt mondja, az Istenről ne úgy gondolkozz, mint aki egy távolban élő lény, akinek semmi köze a sorsodhoz, az életed mindennapjaihoz. Az ügyeidet nem messziről nézi, hanem részt vesz egészen a mi emberi életünkben. Testvérek, úgy van a Biblia leírása szerint, hogy az egész világ van benne az Istenben, és nem úgy van, hogy a világban van az Isten. Isten az élet kerete az egész világnak. Ezért van közel hozzánk. Mert mi mindnyájan Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. És nem fordítva van, hogy Istent bele tudom kényszeríteni a világomba. Én vagyok Isten világába. Isten a világ élettere. És Isten nagyon szereti ezt a világot. Végtelenül. Mi ezt a világot pusztítjuk. A vizeit, a levegőjét. Mindenét pusztítjuk. Barbár módon pusztítjuk egymást, és olyankor körülnézünk, és azt kérdezzük, hogy hol az Isten? Isten menti tőlünk, ellenünkre és értünk azt a világot, amelyik benne van, és amelyet Isten szeret. Azért van rend ebben a csodálatos, különös, hatalmas, megfoghatatlan, felmérhetetlen világban, mert az egész Istenben van. Gyönyörködve hallgatom a világ legnagyobb tudósait, amikor arról beszélnek, hogy hogy kezdik a tudományuk mélységeinek ismeretével, egyre inkább lelkük szerint is meghódolva közelíteni az Istenhez. Azért van rend, mert Istenben van minden. Isten áldó ereje tartja fent a világ rendjét, törvényszerűségeit, mozgását és létét, és ez az Isten minden áldozatra kész, hogy ezt a világot megőrizze, és bennünket megtartson. Mert szeret. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy Jézust adta érte. Testvér, ez az Isten közel van hozzád. Nem messziről szemléli vergődésedet, harcodat, bukásaidat, kétségbe esésedet, álmaidat, törekvéseidet. Egy imádságnyi közelben van mindig hozzád. Évele. Jézusról szól a Biblia, aki pedig Istenről beszélt, hiszen tőle jött, és beszélt Isten ellenállhatatlan szeretetéről, jóságáról, hatalmáról, irgalmáról, arról, hogy ennek az Istennek minden lehetséges. Végül még egy kérdésre hadd válaszoljak ma a témánk kapcsán. Mi az ember gyakorlati haszna abból, hogy Jézusban meglátja és megismerheti az Istent? Kedves testvérek, az, hogy közbe ismeri meg az ember önmagát. Közbe ismeri meg az ember önmagát. Istent kizárva az életünkből, nem ismerünk önmagunkra. Ott fogunk megdöbbenni az utolsó ítéletkor, hogy ez voltam én. Igazán, hogy ki vagyok én, csak akkor látom jól, ha egy olyan tükörbe nézek, amelyik nem szépít és nem torzít. Ez az egyetlen egy tükör, Isten beszéde. Néha megdöbbenünk azon, hogy kik vagyunk. Attól, ami kijön a szánkon. Attól, amit teszünk. Különösen is egy-egy bűnbe elesett embert lehet látni, amikor megnyilatkozik, és azt mondja, nem értem. Soha nem gondoltam volna magamról. Nem ismerek magamra. Ez olyas valami volt, amiben, mintha ott se lettem volna, pedig én követtem el. Hogy mit jelent embernek lenni, azt akkor tudod meg, ha megismered az Istent. Amikor folyt Jézus pere, Pilátus kinyújtotta a kezét, és azt mondta, ecce homo, íme, imhol az ember, és nem tudta, hogy mekkora igazságot mondott. Azért mondott nagy igazságot, mert Jézus a norma, az őspéldány, az ember eredeti mintája, a modell, ahogy Isten megalkotta az embert. Jézus az, akiben valóban lehet látni, hogy milyen az ember, ahogy Isten akarta. Ími az ember igazat mondott, Pilátus proféciát mondott. Olyan lelke van Isten akarata szerint az embernek, amilyen ez a Jézus, aki ott áll, megköbdösve, keresztre várva. Isten olyannak gondolt el bennünket, amilyen Jézus, amikor a Szentírás arról beszél, hogy Isten képű az ember. Ez az Isten terve. Akkor az azt jelenti, hogy olyan, mint a Krisztus. Az a lélek hatja át. Embernek lenni azt jelenti a Biblia szerint, hogy Krisztusinak lenni. Minden egyéb arcunk, amelyik nem hasonlít Krisztusra, torz. De lehetséges Krisztus arcú emberré lenni? Lehetséges. Hogyan? Hogyan ábrázolódhat ki rajtunk a Jézus? Először azt mondom ki, hogy igen, lehetséges. Pál kimondja a nagy átlényegülést. Élek többé már nem én, hanem él bennem a Krisztus. Bizony követhetjük Jézust, és elváltozhatunk az ő hasonlatosságára. Bizony van lehetőségünk krisztusi arcú emberré lenni, olyanná, aki szerte járt és jót cselekedett, mint ő, aki a repedezett nátszálat soha nem törte el, aki úgy bocsátott meg, hogy el is felejtette a vétkeinket, és soha többé nem emlékeztetett rá, akinek nem bűnkereső, hanem szelíd szeme van, aki irgalommal teljes. Kiről szól a Biblia? Jézusról szól, Istenről és rólam. Neked ez azt jelenti, hogy soha nem másról, nem a férjedről szól, nem a feleségedről, nem a barátaidról, nem valakiről, akinek be kéne jól olvasni. Mindenki téved, aki így olvassa és értelmezi a Bibliát. A Biblia Istenről szól, és rólad. Soha nem másról. Ezért egyszerre áldott és kényelmetlen könyv. Áldott, mert jó irányba visz, és kényelmetlen, mert igazat mond rólunk. Fedezzük föl újra a Bibliát, mert az, ami Krisztusra vezérlő, egyetlen mesterünk. Imádkozzunk. Megvalljuk, édesatyánk, hogy annyi butaságot a kezünkbe veszünk. Buta, felesleges, értelmetlen újságokat, könyveket. És csak te és mi tudjuk, hogy mit még, aminek semmi haszna, inkább csak kár van az életünkbe. Bocsásd meg, hogy a könyvek könyvét, a legcsodálatosabb könyvet meg kezünkbe se vesszük, tán soha. Tán lapoztuk, de már régen nem tesszük, tán valamikor naponta olvastuk, már régen csak a port fogja. Tán valamikor gyönyörű ígék beszélhettek velünk, és mi komolyan vettük, és csodákat láttunk. Ma már csodátlanul is tudunk élni, rosszul, feszülten, békétlenül lefeküdve és békétlenül ébredve, mindenre túl érzékenyen, indulatosan, távlatok nélkül, reménység nélkül, a szépségeket már nem látjuk, a fény már sötét, könyörülj meg rajtunk, hogy kezünkbe és szívünkbe, lelkünkbe és szánkba kerüljön a te csodálatos beszéded, a Biblia. Könyörülj meg rajtunk, hogy kívánkozzunk utána, mint szarvas a tiszta, hűvös forrásvíz után. és áld meg bennünket megszólaló és bennünket megszólító igékkel. A Krisztus Jézusért. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot, ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Isten áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Mindenek előtt azt jelentem, hogy az Isten tiszteletet követően a hittantábor megbeszélésére gyülekezünk össze majd szülők és a tábor munkatársai a gyülekezeti kisterembe. Tehát most az Isten tisztelet után. Jelentem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmaink kedden délelőtt 10 órakor asszonyóra van, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti istentisztelet, csütörtökön este 6 órakor a kis ifinek, pénteken este 6 órakor a nagy ifinek van Biblia órája. Vasárnap pedig 10 órakor van istentisztelet, és ugyanakkor gyermek istentiszteletet is tartunk, és gyermek megőrzést is vállalunk. Jelentem, hogy ma este 6 órakor gyülekezeti kórusunk évadzáró koncertje lesz itt a templomban. Jöjjünk és bátran hívogassunk másokat is. Amint tudott, kórusunk nagyon sok szolgálatot végzett és végez, itt ebben a gyülekezetben is, és országszerte is, sőt határon túl is. Hetente kétszer, két-két órát szántak oda azok, akik önkéntes alapon készültek és készülnek erre a koncertre. Becsüljük meg a munkájukat tisztelettel és szeretettel azzal, hogy eljövünk és meghallgatjuk őket. Tehát ma este 6 órakor van a kórusunk koncertje. A nyári táborok, 4 nyári tábora lesz a gyülekezetünknek, a fiataljainknak. Ezeknek az időpontjait a hirdető táblán kihelyeztük, az én jobb kezem felől lévő hirdetőtáblán, valamint a főbejárati ajtóra is kifüggesztettük. Az első a kis ifinek lesz a tábora, ez Balatonfűzfőn lesz e hónap 23-a és 29-e között. Azt jelzem a 4 tábor kapcsán, hogy júliusban lesz a nagyifi tábor Dömsödön, ennek egy napját kiemelem, ez július 26-a. Ez a gyülekezetünk családi napja, ezt egy 2 éve gyakoroljuk már, hogy a nagyifi táborába meghívjuk a gyülekezetet is. Ez egy szombati nap lesz, amikor dr. Hegedűs Lóránt püspök úr a Növekedő Élet Öröme, Szépsége és Békessége címmel tart előadást, majd utána Bográcsban készült közös ebédünk lesz. Ahhoz, hogy meg tudjuk szervezni, tudnunk kell, hogy az ott lévőkön kívül hányan jönnének el a gyülekezetből. Szeretettel hívunk mindenkit, jelentkezni Isten tisztelet után a lelkészi hivatalban lehet. Mindkét nyitott bejáratnál egy-egy persejt helyeztünk el, egy külön dobozt, amelyikbe a nyári táborba készülő szegény gyerekeink számára gyűjtünk. Istennek legyen hála, nagyon sokan jönnek ezekre a táborokra, de egyre több olyan családunk van, ahol nem tudják megengedni a gyermeküknek egy hetes tábor költségeit sem. Szeretjük őket, és segíteni szeretnénk nekik, akinek a zsebébe Isten tett le úgy is, hogy abból jut egy-egy szegény gyerek megsegítésére, az a persely mellett lévő külön gyűjtőládába helyezze el e célú adományát. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik Gonda Sándorné testvérünket, aki 87 esztendőt élt. Isten adjon vigasztalódást a közöttünk lévő gyászolóknak. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, egyetlen egy verset énekelünk a magyar himnusz éneklése előtt, ez a 278. számú dicséretünk 8. verse, dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás.